Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit, ez az Egy Jövő, a Partizán Klímatúlélő podcastja. Én Borbély Ede vagyok, és itt van velem Szolnoki Pálma. Szia, Pálma!
Sziasztok!
Pálma a BME Zero Carbon Központ főmunkatársaként csatlakozott ma hozzánk, és az energiaközösségekről fogunk beszélni. Kérlek, mondj pár mondat a hátteredről, a Zero Carbon Központról, és hogy mivel foglalkoztál eddig.
Jó, hát éppen idén lesz 20 éve, hogy az energia szektorban elkezdtem dolgozni. Én közgazdász végzettségű vagyok, a Corvinus Egyetemen végeztem, ott is doktoráltam, és először ott az egyetemen voltam egy kutatóközpontban energiapiaci jellemző, a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpontban, utána pedig a piacon is voltam mindenfelé, voltam az energiatőzsdén, aztán az MVM-nél, ami ugye a legnagyobb magyarországi energiaszolgáltató, és végül a szabályozóhatóságnál is, az energiahivatalnál. És aztán 3 évvel ezelőtt úgy döntöttünk néhány társammal, hogy megalapítjuk a Műszaki Egyetemen a Zero Carbon Központot, méghozzá azzal a céllal, hogy a hazai energia átmenetet ezen a dekarbonizációs pályán segítsük, alapvetően interdisziplináris kutatásokkal, hiszen most műszaki innovációkra és jogi, közgazdasági innovációkra egyaránt szükség lesz ebben a következő évtizedben, illetve maga ilyen szabályozási javaslatok kidolgozásával és egy ilyen közös, kibeszélő platform létrehozásával. Az energiaközösségekkel pedig már kezdetektől az alakulástól foglalkozunk. Szerveztünk energiaközösségi implementációs fórumot, ahol a pilot projekteknek adtunk olyan lehetőséget, hogy megvitathatják a saját tapasztalataikat, az elosztókkal, a szabályozó hatósággal is tudtak ezekről beszélni a mi fórumainkon, és a végén pedig egy szabályozási javaslatcsomagot dolgoztunk ki. Ma pedig már azon kívül, hogy pilot projekteknek adunk szakmai támogatást, benne vagyunk, én például az energiaközösségeket képviselem abban az iparági munkacsoportban, iparági együttműködésben, ahol az részletszabályokat dolgozzuk ki jelenleg is, hogy hogyan lehetne a villamosenergia szektorban ezt az egészen bonyolult dolgot megvalósítani itthon is.
Hát akkor egyszerűsítsük kicsit le, és beszéljünk a mai témánkról, az energiaközösségekről, amivel ugye szélesebb társadalmi csoportok tudnak gondoskodni a saját energia ellátásukról. Ez jelenleg egy eléggé magas szintű, elvont, még sajnos nagyon sok esetben csak papíron létező koncepció, egy-két pályattal, ahogy mondtad, de mégis mik azok az energiaközösségek, hogyan lehetne nagyon egyszerűen leírni, tehát, hogyha a kislányodnak kéne elmagyarázni azt, hogy mi ez, akkor mit mondanál 2-3 mondatban?
Igen, ez nagyon jó felvetés, mert rögtön a definícióba, ha elkezdenénk belemerülni, akkor rögtön egy nagyon bonyolult helyre érkeznénk, és a később szerintem még fogunk erről részletesebben is beszélni, de indulásként az energiaközösség, tehát így a köznyelven ez igazából arra vonatkozik, amikor fogyasztók összeállnak egy közösségbe, egy fogyasztói csoportot alkotnak azzal a céllal, hogy akár beruházás révén, akár valamilyen más tevékenység révén az energiaellátásukat, vagy a sajátjukat, vagy a tágabb környezetük energiaellátását támogassák. Most ez lehet a legegyszerűbb forma az, hogy összedobnak pénzt arra, hogy egy megújuló erőművet beruházzanak.
Tehát mondjuk napelemet teszünk a házunkra.
Igen, közös finanszírozással.
A társasház tetejére.
Pontosan. De akár lehet másfajta tevékenység is, tehát nem feltétlenül a termelésbe való beruházást jelentheti ez, hanem például azt is jelentheti, hogy már többeknek van az utcában napelemük, és akkor összeállnak, és ezt egy sokkal hatékonyabb módon üzemeltetik. Ez már egy ilyen, igazából ilyen vezérlés, villamosenergia piacra való optimalizációs tevékenység lehet. De nem feltétlenül a villamosenergia piacra koncentrálódik ez a történet, tehát lehet ez egyébként egy energiahatékonysági beruházásnak a története is, amikor összeállnak a szereplők, tehát nagyon sok mindenre terjedhet ki. A lényege, tehát az alap az, hogy közösen, tehát összefognak többen, egy közösséget alkotnak, és valamilyen energia oldali a fogyasztásukat támogatják.
Mi a vízió ezzel az egésszel? Eléggé az Európai Unió oldaláról jövő koncepció, ami most ültetődik át az irányelvekbe, gondolom még a tagállami szabályokba is. Mit akarnak ezzel elérni? Miért hoznak létre egy ennyire nem szokványos, de abszolút alulról jövő kezdeményezési formát?
Jól mondod, az egyik fő drivere az az európai szabályozás. Tehát a tiszta energia csomag, ami 2019-ben jött ki, emeli be ezeket a definíció szinten is, hogy energiaközösségek, megújuló energiaközösségek, de ezen túl, ahogy mondtam, sokféle formáció lehet, és itt már definíciót kap, tehát ezen túl másfajta közösségi energia együttműködéseket is definiál a tiszta energia csomag. Méghozzá egy olyan általános elv mentén, hogy szeretné a fogyasztókat úgy megerősíteni, ez az empowerment, ezt sokféleképpen lehet fordítani, szerintem nincs igazán jó magyar fordítás, ami a feljogosítást használjuk. Tehát minden esetre célja azt, hogy a fogyasztók aktív szereplőivé váljanak az energiapiacnak, és nem csak önállóan, hanem összefogva is. Ezt emelik be igazából az uniós szabályozás a 2019-es tiszta energia csomagjában, és ezzel az egésszel és főként a közösségi energia fogyasztás és projekteknek a támogatásával azt látja, hogy azon túl, hogy ez magának ezeknek a fogyasztóknak is jó, hiszen mostanra már ugye annyira hatékony ez a technológia, hogy akár ennek a révén a rezsijüket is tudják csökkenteni, ráadásul egy kiszámítható hosszú távú pályán tartani ahhoz képest, hogy különben pedig ki vagyunk szolgáltatva a nagykereskedelmi ármozgások volatilitásának. Azon túl, hogy közvetlen előnyöket tud ez nyújtani maguknak a fogyasztóknak, azon túl magát a dekarbonizációs átmenetet is nagy mértékben tudja segíteni, tehát számos pozitív externáliát lát itt a bizottság. Az egyik ilyen például az, hogy ez az egész átmenetnek az egész átalakulása, hogy a kínálati portfóliót lecseréljük időjárás függő megújulókra nagy részben, ez egy elfogadottabbá tud így válni, hogyha maguk a fogyasztók tulajdonolják azokat a megújuló erőműveket.
És ez nálunk úgy érzik, ez... hogy közük van hozzá, hogy az övék részben tulajdonolják, ők döntenek arról, hogy mennyi áramot használnak fel, hogy adják el, ha el kell adni a fölösleget.
Igen, tehát pontosan, tehát hogy ez nálunk ez kevésbé merülhetne így elsőre fel ez a szempont, hiszen mondjuk egy napelem általában nem zavar senkit. De mondjuk egy szélerőmű, amely már a hangos, a többi, az már sokkal jobban zavarhatná a településen lakókat, de hogyha tudják, hogy az az övék, akkor valószínűleg sokkal jobban elfogadják, hogy annak arra szélerőműre szükség van, és nem pedig csak kívülről elszenvedik annak a negatív externáliát itt, hanem ő maguk is a pozitív részvőből is részesülnek.
Tehát, hogyha úgy érzik, hogy megvédi őket az árnövekedésektől egy energiakrízis során.
Igen, tehát hogy megélik a pozitív oldalát is, és így könnyebb elfogadni a negatív oldalát is. A másik ilyen nagy lehetőség, amit látnak az energiaközösségekben, vagy közösségi energiaformációkban az uniós döntéshozók, az az, hogy ez a dekarbonizációs átmenet rendkívüli mértékű finanszírozási igényen rendelkezik. Tehát rendkívül nagy a mértékű tőkét kell erre az irányba terelni. És ezzel a lehetősége, hogy maguk a fogyasztók végzik el ezeket a beruházásokat, ezzel plusz magántőkét lehet ebbe az egész átmenetbe becsatornázni, ráadásul ilyen decentralizált magántőkét, tehát nem az a tipikus menete, hogy professzionális befektetők révén valósul csak meg ez az egész átmenet, hanem maguk a fogyasztói decentralizált befektetések révén is. A harmadik, amit még kiszoktak emelni, hogy mi lehet még az energiaközösségeknek egy előnye, ennek az elmagyarázásához kicsit így bele kell mennünk abba, hogy ez az egész energia átmenetnek milyen hatásai is, meg milyen kihívásokat támaszt. És ugye a villamosenergia piacnak a dekarbonizációja ma már egyértelműen úgy fog lezajlani, azt ugye nézzük a nemzeti energia és klímaterveket is, hogy alapvetően az időjárás függő megújulókra fog épülni a termelési portfólió nagy része. Igen, ám, de ezeknek az időjárás függő megújulóknak viszont vannak olyan, ezekkel jönnek olyan új kihívások, amikre még kell találni a megoldást. Az egyik egyértelmű kihívás az, hogy ez a termelési portfólió akkor fog termelni, amikor ezek az erőforrások, tehát a nap és a szél rendelkezésre áll, és nem akkor, amikor mi fogyasztani akarunk. Tehát valamilyen eszköz kell arra, hogy ezt a termelés és a fogyasztás egy időbe tudjuk mégiscsak hozni. Ehhez úgynevezett rugalmassági kapacitásokra van szükség, tipikusan ilyen egy tároló, de azt kell észrevenni, hogy a fogyasztóknál is rendkívül sok rugalmassági képesség van ott most parlagon. Sőt, hogyha tovább haladunk az elektrifikációs pályán, az e-mobilitással ott lesznek mindenkinél egy elektromos autó töltő, a fűtésnek az elektrifikációjával ott lesznek a hőszivattyúk, ezek mind olyan új berendezések lesznek, amelyek rugalmasságot is tudnának nyújtani a rendszernek. És azt gondolják az uniós döntéshozók, az szerepel a vízióban, hogy az energiaközösségek valószínűleg sokkal hatékonyabb szerveződések lesznek arra, hogy ezeket a fogyasztóknál lévő rugalmassági képességeket életre hívják, és kiaknázzák, és a rendszer szolgálatába állítsák, mint egy sima kereskedő például. Hiszen itt maguk a fogyasztók fognak össze, és már bevonódnak a saját ellátásuknak a megszervezésébe, tehát már aktívvá teszik ezeket a fogyasztókat, onnan már sokkal kisebb lépés, hogy még hajlandó legyen ilyenekkel is foglalkozni, hogy egy kis diszkomfortért cserébe akkor rugalmasságot nyújtok, és akár plusz bevételt szerezhetek.
Tehát akkor kb. inkább ilyen energialakú gyűléseket kell elképzelni, ahol az emberek összegyűlnek és beszélgetnek arról, hogy mi lesz az ő energialátásnak a sorsa, mibe fog kerülni, ki hogyan részesül ebben, hogyan járul hozzá, és sokkal inkább magukénak érzik a döntést, nem?
Igen, ezt igen. Mondom. Tehát, hogy az energiaközösségekkel az várható, hogy elkezdenek erről gondolkodni az emberek, bevonódnak, magukénak érzik, és igen, sokkal inkább tudnak aktív szereplői válni ezáltal a villamos energiarendszerek, mint ezek nélkül. És akkor végig egy utolsó dolog, amit ki szoktak emelni, az energiaközösségek mellett ilyen pozitív, externális hatásként, az az, hogy gondoljunk bele, hogy a villamos energia szektor az egy rendkívül centralizált szektor, ami azt jelenti, hogy régebben egyetlen egy vertikálisan integrált vállalat látta el az egész szektort, mára a piacnyitással néhány nagyobb cég, de tehát alapvetően
az
MVM,
az EON, az elmű.
Igen, tehát alapvetően is ez egy elég koncentrált piac, professzionális befektetőkkel, meg professzionális profitorientált cégekkel. Most ehhez képest ez az egész folyamat, amikor a fogyasztók kezdik átvenni, és kezdik el a ellátásukat részben biztosítani egy energiaközösségek révén, vagy magukba, vagy energiaközösségek révén, ez azt hozzá, hogy a termelési kapacitásoknak egy jelentős része teljesen másfajta tulajdonosi szerkezetben lesz, fogyasztói, decentralizált tulajdonosi szerkezet kezd kialakulni egy szegmensében a villamosenergia rendszernek, és mivel ezek az energiaközösségek azért, az is egy uniós elvárás, erről majd később fogunk beszélni, hogy lehetőleg viszonylag demokratikus szerveződések legyenek, azt fogjuk látni, hogy a villamosenergia rendszer egy profitorientált biznisz tevékenységből részben át fog alakulni, ahogy te is mondtad az előbb, ilyen lakógyűléses, demokratikusan működő szervezeteknek is a helyévé. És hogy ez mennyire nem egy marginális történet, azt kell látni, hogy az uniónak az a víziója, hogy 2030-ra a szélerőművi termelői kapacitásoknak a 17%-a, a naperőművieknek meg a 21%-a ilyen energiaközösségek tulajdonában lesz.
Tehát az ötöde. Alulról jövő, igen, társadalmilag, igen, tulajdonolt, igen, eszközök lesznek ezek, és nem nagyobb cégek fogják megmondani, igen, azt, hogy mikor, hogyan termeljenek, és az abból fakadó áramot ki, hogyan, mennyiért fogja megkapni, hanem az állampolgároknak a tulajdonában lesz. Ez mennyire tartod reálisnak? Nyilván, hogyha mondjuk nézünk egy dán modellt, vagy egy német, esetleg egy német modellt, a jobban szituált területeket, akkor ott el tudok azért képzelni, hogy egy ötödös arány, de hát mondjuk Magyarországon, vagy itt a periférián, Kelet-Európában azért nehezebben.
De közben meg azt látjuk, ugye, hogy ezek a HMK-ek, családi...
A háztartási méretű kiserőművek.
Bocsánat, igen, a háztartási méretű kiserőművek, tehát amikor szimplán egy családi háztetejére rak napelemet, ezek az elmúlt hát 4 évben robbanásszerűen nőttek. Ennek oka volt egyrészt az is, hogy ugye a napelemeknek a költsége nagyon mértékben leesett, közben pedig azért volt ez a szaldós elszámolás, ami azért egy rendkívül támogatta is.
Tehát, hogyha feltermel valaki a hálózatra, akkor kb. Ugyanannyira vissza is kapja?
Igen, tehát ugye az volt a szaldós elszámolás, amit ugye most szüntettek meg 24. január 1-től. Az volt a lényege, hogy amit éves szinten megtermelt a te napelemed, azt a te éves szintű fogyasztásodból levonhatták. Tehát hiába te nyáron termelted meg azt az energiát, azt a téli fogyasztásoddal szemben el tudtad számolni. Tehát volt egy ilyen rendkívül kedvező helyzet. Na most ennek a kettőnek, tehát hogy egyrészt olcsóbbak lettek a napelemek, másrészt, hogy volt egy kedvező elszámolási rendszer, az lett az eredője, hogy Magyarországon is mára 2,2 gigawatt ezeknek a háztartási méretű kiserőműveknek a teljesítménye. Tehát igazából körülbelül most ilyen 5,5 gigawatt a teljes nap, és ebből 2,2-t adnak a háztartási méretű kiserőművek. Tehát amikor azt kérdezed, hogy ez mennyire reális, amit ilyen uniós tervszámot mondtam, hogy a naperőművi kapacitásoknak 21%-a 2030-ra energiaközösségek tulajdonában lesz, tehát azt kell látni, hogy itthon is most már ezek a háztartási méretű kiserőművek tulajdonában van, hát majdnem, hát kb. 40% a naperőművi kapacitásoknak. Az elején említettem, hogy itt két driver van, tehát van az uniós szabályozás ebbe az egész irányba, de van a másik driver, amit most ezekben a számokban is láthatunk, hogy egyszerűen a fogyasztók maguk szeretnének ebben a történetben részesülni. És korábban is voltak olyan fogyasztók, akik még akkor is, amikor még gazdaságilag nem is érte meg, már akkor is beléptek, de az egy nagyon-nagyon marginális réteg. De körülbelül 2019-től, amikor versenyképessé vált a piaci ára, gyakorlatilag onnantól kezdve van egy robbanásszerű növekedés ebben a most még ugye egyelőre csak egyéni termelőfogyasztásban, tehát amikor egy valaki felrak egy naperőművet, hiszen most még ezt a közösségi, ezt most még a villamosenergia rendszerben még nem lehet, ugye ezen dolgozunk, de hogy már ebben is hatalmas lépés történt, tehát van egy nagyon erős drive fogyasztói oldalról ebbe az irányba, és egyébként sorban állnak a fogyasztók, hogy szeretnének energiaközösséget, tehát hogy nem, most nem csak az van, hogy a fölülről a szabályozó úgy gondolja, hogy jó dolog lenne ez, hanem alulról maga a fogyasztó is úgy gondolja, hogy nagyon jó dolog lenne ez. Úgyhogy az a kérdés már csak, hogy mikortól hogyan tudjuk ezt megvalósítani.
Mi a különbség egy energiaközösségi struktúra és mondjuk a között, hogy a szomszédot csak simán megosztod a termelt energiát? Tehát mennyiben tér el, mennyiben komplexebb egy energiaközösség annál, hogyha mondjuk van, lakunk egy sorházban páran, vagy lakunk egy társasházban 6-8-10 lakással, és felteszünk egy napelemet, és akkor megosztjuk az energiát. Hogyan lép túl az energiaközösség ezen a formán?
Na, akkor most jövünk a definíciós részhez. Alapvetően az is már gyakorlatilag egy ilyen közösségi energia történet, hogyha elkezdenek a szomszédok egymás között, vagy egy társasház megosztani. De más, tehát most, hogy elkezdte ezt a szabályozást beemelni, más-más kategóriáknak minősülnek ezek, különböző definíciók és különböző elvárások érvényesek rájuk. Ebbe az egész ilyen fogyasztói együttműködésbe a kulcs szó az a megosztás, tehát amikor a termelést megosztom egymás között, megosztom a szomszédommal, és igazából a megosztásnak a mértékétől is függenek ezek a, hogy mi mekkora. De alapvetően akkor induljunk ki magába az energiaközösségből, tehát ez a tiszta energiacsomag kétféle energiaközösségi definíciót is létrehozott. Az egyik maga a villamosenergia piaci irányelvben volt, ez a Citizen Energy Communities. Most ez nem annyira helyesen úgy lett lefordítva a magyar átültetésbe, hogy helyi energiaközösségek, de emellett pedig van egy másik is, a megújuló irányelvben, az a megújuló energiaközösségek. De most mind a kettő arról szól, hogy itt már ennek a közösségnek, aki így összeáll, egy önálló jogi személyiséget is létre kell hoznia, és vannak ezekben a meghatározásokban kitétel, amit teljesíteniek kell tudni. Nagyon fontos az, hogy például ezekben az energiaközösségekben a részvétel nyitott kell, hogy legyen, önkéntes részvételen alapuljon. Ha valaki be akar lépni, ő megkülönböztetésmentes kritériumokat kell felé alkalmazni. Emellett azt is tudni kell biztosítani, hogy viszont ki is tudjon lépni, akár mint tag, mint részvényes, vagyis akár mint fogyasztó is ebbe az energiaközösségből. Az is megvan határozva, hogy egyáltalán kik lehetnek tagok. Mondjuk a megújuló energiaközösségben már eleve az van kimondva, hogy KKV szintig lehet tagság. Tehát természetes személyek, helyi hatóság és kis- és középvállalkozásokra vonatkozik alapvetően a megújuló energiaközösség. Tehát már ez is egy szűkítés. Ez a Citizen Energy Community még a tagságot nem szűkíti le, viszont van külön arra is előírás, hogy az irányítói kör, tehát akik döntést fognak hozni ebben a közösségben, azok kikből állhatnak. És már ott ez a Citizen Energy Community is leszűkíti arra, hogy a természetes személyek, helyi hatóság és a kisvállalkozások, tehát ő például a középvállalkozásokat se engedi már be.
Tehát irányítói szerepkről mit értesz? Hogy van mondjuk egy energiaközösség pár száz taggal, és akkor van annak egy igazgatóság, egy döntéshozó testület, amivel választanak embereket, hogy olyan néz
tehát
ki
a döntéshozó,
ez a döntéshozói szempontból.
Akiknek van szavazati joguk.
És lehet, hogy viccelődik a társasági példához, az lehet, hogy mondjuk mi tizen vagyunk, akinek van lakása, vagy mind az 50-nek van lakása, de lehet, hogyha mondjuk több százan vagyunk, akkor megbízunk pár embert, akik ezeket menedzselik napi szinten, vagy?
Na, nagyon jó a példát, tehát a társasházak az nem egy energiaközösség. Tehát most itt elkezdtünk belemenni abba, hogy milyen kategóriák vannak, és a társasházak a szerencsére egy sokkal egyszerűbb történet lesz ebbe az egész európai szabályozási kategorizálásba is. Tehát igazából most a legbonyolultabbat kezdtük elmondani, tehát ami hivatalosan energiaközösség, meg megújuló energiaközösség, az egy önálló jogi személy, ott megvan szabva, hogy kik lehetnek a tagok, megvan szabva, hogy az irányító körben kik lehetnek benne, és ki van mondva, hogy ez non-profit szándék, az az alap. Tehát elsődleges célja az nem pénzügyi haszonszerzés, hanem hogy saját magának vagy a környezetének biztosítson előnyöket, főleg ugye energetikai szempontból. Na most ehhez képest, ezért is mondjuk inkább úgy gyűjtőfogalomként, hogy közösségi energiaprojektek, mert ehhez képest azért szerencsére egy társasházi együttműködéshez nem kell egy önálló jogi személyt létrehozni és mindenféle dolgot biztosítani, hanem például ezt úgy nevezi az uniós szabályozás, hogy együttesen eljáró termelő fogyasztók, tehát azok, akik egy lakóépületen belül vannak, és állnak össze az energiaellátások biztosítására. Tehát egy társasháznál sokkal egyszerűbb lesz a történet. Már szervezetileg is, de a villamosenergiapiaci részvételben is sokkal egyszerűbben lehet a társasházi közösségi energiatermelés fogyasztást megoldani.
Tehát hogy néz ki egy ilyen, mondjuk az energiaközösségi szinten, hogy van mondjuk pár utca, pár ház, van mondjuk egy autószerviz, ami még ott van, KKV-ként ott működik, van mondjuk még egy vegyesbolt, aki ezt meg akarja oldani, és akkor ők közösen döntenek erről területi alapon, vagy valamilyen más megfontolás alapján. Ezek földrajzilag lehetnek távol, tehát lehet az, hogy én mondjuk tágabb családommal akarok egy energiaközösséget létrehozni, és Magyarország különböző pontján próbáljuk megoldani ezt.
Tehát, hogyha a definíció szerinti megújuló energiaközösséget akarod létrehozni, ott igenis benne van a szabályozásban is, hogy a megújuló projekt közelségében levő tagok és részvényesek irányíthatnak.
Tehát az
ipari park az egy másik történet. Egyébként az ipari parkoknak sem éri meg ezt a definíció szerinti energiaközösséget létrehozni, meg egy non-profit gazdasági társaságot erre, mert nekik is egyébként van más lehetőségük is. Ez megint egy másik definíció, ez az együttesen tevékenykedő aktív felhasználók. Uh-huh. Tehát ők egyszerűen aktív felhasználókká válnak, és együttesen fogják elfogyasztani azt, amit termelést, amit ott helyben raktak. Ezt különböző módokon lehetett implementálni Magyarországon, úgy implementáltuk, hogy egy csatlakozási pont mögött kell, hogy legyenek. Tehát tipikusan egy ipari park, ugye, ami egy csatlakozási pont mögött van amúgy is. De most alakul egyébként az új villamosenergiapiaci szabályozási csomag, EU-s csomag, és ott látják, hogy ebbe az egészben egy kicsit még jobban rendet kell tenni, és akkor végre ennek a megosztásnak is lesz külön cikke, ahol jobban részletezik, hogy kikre vonatkozhat, hogyan vonatkozhat, kinek mi a szerepe a megosztásban. Egyébként pedig jobban ki fogja bővíteni ezt az egész lehetőséget. Legalábbis a tervezet alapján azt fogja majd kimondani az új szabályozás, hogy bármely aktív felhasználó megoszthat bármely más aktív felhasználóval. Egy tagország dönthet úgy, hogy ezt földrajzilag szűkíti, hogy azt mondja, hogy jó, te nem oszthatod meg a balatoni termelésedet a budapesti fogyasztásodnal. Ez tagországoknak az úgy néz ki, hogy meg lesz ez a lehetőség, hogy legyen ilyen földrajzi korlátozás, de alapvetően sokkal jobban ki lesz nyitva ez a történet.
Nagyon sok vetülete van a témának, tehát hogy beszéltünk most jogi vetületről, hogy milyen formába kell lépni ezeknek az embereknek, vagy ezeknek a személyeknek ahhoz, hogy meg tudják csinálni. Vannak egy gazdasági vetülete, hogy az energiaválságban az emberek sokkal inkább fókuszálnak arra, hogy hogyan tudnak beszerezni maguknak olcsón energiát, és van egy technológiai vetülete is, itt beszéltünk sokat a napelemről és a PV beruházásokról, említettél egy szélenergiát is. Hogy néz ki ez egyelőre? Eléggé ilyen napenergia fókuszúnak tűnik ez a történet. Tehát egyik, szerintem ez egy érdekes kérdés, hogy milyen megújuló technológiákat használnak. Mondtad a beszélgetésen az energiahatékonysági megoldást, az hogyan néz neki egy ilyen energiaközösség fényében, és akkor nézzük a nagy rendszert, hogy nyilván ez egy eléggé kétirányosított villamosenergiarendszeri struktúrát feltételez. Tehát, hogy van egy igény azért arra, hogy lehessen visszatermelni valamint a hálózatba, és a mostani infrastruktúránk azért inkább a nagy központi termelőkre van ráhúzva, és lehet látni a hosszú várakozási sorból, ami a PV beruházások előtt van, hogy azért a villamosenergiarendszeri bővítések előtt még egy eléggé hosszú utál, hogy elég kapacitásra legyen, és lehessen felfelé jobban termelni a hálózatra. Hogy látod ezt a két kérdés technológiai szempontból?
Egyszerre sok minden merült fel, úgyhogy kicsit szétszállazom ezeket. Tehát az egyik az, hogy milyen technológiák lehetnek. És igen, ezt nagyon jól látod, hogy itthon nagyon PV fókuszú, tehát a pilot projektek is mind PV-ben gondolkoznak. Most ennek azért van egy olyan oka is, hogy itthon a szélerőművet nem lehetett, vagy olyan szabályozás volt eddig érvényben, amivel gyakorlatilag nem lehetett igazán telepíteni. Azért a nyugat-európai országokban abszolút látni olyan energiaközösségeket, amik szélerőműre alapulnak, tehát hogy ez sokkal inkább lehetne diversifikáltabb, és azt gondolom, hogy egy települési szinten az is az ideális, hogyha egy energiaközösségnek diversifikálta a megújuló erőművi portfóliója, hiszen a napot nagyon jól kiegészíti a szél, ugye pont télen nagy szükség lenne rá, illetve azt gondolom, hogy egy ilyen portfólióban egy tárolónak is abszolút van helye, a termelés a helyi fogyasztással tudják minél jobban összeigazítani, és igenis felmerülnek még olyan technológiák is, mint biogáz erőművek. Most például a biogáz fórumokat szervezünk, és ott egyértelműen felmerül az energiaközösség lehetősége, méghozzá ott, hogy a biogáznál egy kulcs téma, hogy hogyan lehet az alapanyagáramot biztosítani. Mert hogyha nem saját alapanyagáramra épül a biogáz erőmű, hanem a gazdák tól vásárolják az alapanyagot, akkor nagyon nehéz azt biztosítani, hogy ez hosszú távon biztosan ott legyen az az alapanyag, és ráadásul egy kiszámítható áron. A mezőgazdaságban hosszú távú szerződések nem léteznek, ezek nem működnek. És pont az energiaközösségek lehetne ott egy jó eszköz arra, hogy egy ilyen hosszú távú elköteleződés megvalósuljon a gazdák részéről. És ez például úgy lehetne elképzelni.
Mert ők maguk is tulajdonolják ezt a közösségben.
Igen, tehát akár úgy, hogy maguk a gazdák is beadnak, és maga az energiaközösség tulajdonolja a biogáz erőművet, és akkor az még inkább egy mély elköteleződés, de akár úgy, hogy például azért cserébe, hogy a gazda oda viszi a termékét, az olyan melléktermékét, ugye ilyen hulladéknak számító melléktermékekről beszélünk, mert az a cél, hogy ugye nem élelmiszeriparban a felhasználható termékeket vigyünk majd a biogáz üzemekbe, de hogyha a gazda oda viszi a termékét, akkor cserébe akár elszámolható legyen az abból termelt biogáz az ő földgáz fogyasztásával szemben a földgázrendszeren keresztül elszámolási rendszerében. Tehát, hogy az energiaközösségek igenis tényleg nem csak a villamosenergia és nem csak naperőművekre létesülhetnek, és az is lenne a cél, hogy sokkal, sokkal sokszínűbb legyen, és települési szinten legyen egy biogázerőmű, egy szélerőmű, egy naperőmű, egy tároló, és így tovább.
Szuper érdekes, amit mondasz, mert pont a biogáz biomasszának a lábnyomát a folyamatos anyagáram biztosítása érdekében nagyon sokszor teljesen elrontja az, mert a széndioxid lábnyomát, hogy adott esetben távolról kell hozni alapanyagot hozzá, és nem egy helyben előállított, akár biomassa vagy biogáz alapanyagot tudnak felhasználni mezőgazdaságból vagy erdészetekből, és ez gyakorlatilag egy jó forma lehet arra, hogy ezt
pontosan, hogy ráadásul pont a lokális, a helyben lévő gazdákat vonnánk be ebbe. Az energiaközösségek azt gondolom, hogy nagyon sokféleképpen elképzelhetőek a közösségi energiaprojektek, és lehetnek tényleg olyanok is, ebbe beleférnek, ahol semmifajta lokális összervező erő nincsen, de azt gondolom, hosszú távon azért ennek pont az az ereje, hogyha lokálisan szervezzük meg a termelést a fogyasztással. És méghozzá azért is, mert pont amit mondtál, hogy azért közben meg éppen ott tartunk, hogy már a villamosenergia rendszerünk nem feltétlenül bírja el ezt a sok új időjárás függő megújuló csatlakozási igényt. Tehát, és akkor itt egy kicsit így beszélve arról, hogy mit is okoz ez a dekarbonizációs átmenet, tehát a villamosenergia rendszer hagyományosan arra lett kiépítve, hogy van 6 erőmű, és ezeknek a termelését aztán szállítja el a hálózat egyre kisebb feszültségeken a fogyasztókig. És ez egy, tulajdonképpen ez egy ilyen top-down áramlásról beszélhetünk, erre volt ez megtervezve. Na most elindult a dekarbonizációs folyamat, megjelentek ennek a dekarbonizációs technológiai versenynek ezek a időjárás függők lettek a győztesei, nap- és szélerőművek, amik megjelentek decentralizáltan ezen a hálózaton, a kisebb feszültségi szinteken ahhoz képest, hogy a nagy erőművek ugye hol vannak, és hirtelen olyan hálózati szinteken, ahol eddig egyértelműen egy egyirányú áramlás volt, most kétirányúvá válik az áramlás, és ez gondot okoz, hiszen nem erre lett ez megtervezve. Milyen gondokat okozhat, feszültség problémákat okoz, szűkületeket okoz, és ezeket el kell tudni kezdeni, helyben kezelni. Na most az elején, amíg még nem volt jelentős ezeknek az időjárás függőknek a beépített kapacitása a villamosenergia rendszerben, ez nem okozott azért gondot. Mostanra viszont egyértelműen kezdjük érezni a problémákat, és egyrészt van az a probléma, amit mondtam az előbb, hogy máskor termelnek, mint amikor fogyasztanánk. Ez a villamosenergia rendszerben inkább a frekvencia szabályozásnak a problémája, meg az ellátási kérdés, de van ez a probléma is, amikor helyi szinten okoz problémát a hálózatok szintjén, és ezeket is orvosolni kell, és ezért láthattuk és sokat olvashattunk ebben az újságban, ugye tavaly bevezették a háztartási méretű kiserőműveknél a stoppot, olyan új háztartási méretű kiserőművet nem lehetett létesíteni, amely a hálózatra is rátáplál. Ezt a stoppot ugyan most feloldották, de maradtak zárolt körzetek, tehát ez mutatja, hogy elértük azt a szintet decentralizált időjárás függőkkel, hogy már a hálózatban megjelennek a problémák, és ugyanígy, amit mondasz, a nagyobb méretű erőműveknél is a csatlakozás ideje kitolódik, nagyon nehéz most már új csatlakozáshoz jutni, és akik most igényelnek csatlakozást, ők konkrétan 2029 és utáni időpontokat fognak kapni. És a pilot projektek is sajnos ebbe futottak bele, hogy nagyon sokára kaptak csatlakozást. Ők még 2026-ra, de mondjuk nekik meg mondjuk 24-ig be kellett volna fejezni a projektet. Itt jönnének ezek a közösségi energiaprojektek, és most közben meg elérte a villamosenergia rendszer azt a szintet, hogy de átmenetileg már nagyon nehezen tud befogadni új ilyen megújuló erőművi kapacitásokat. Csak közben meg ott van az, hogy de mégiscsak előre kell menni ezen a pályán. Tehát mégiscsak nem azt jelöltük ki, hogy nem tudom, 20%-át fedezzük a termelésünknek megújulókkal, hanem azt jelöltük ki, hogy gyakorlatilag ebből fogjuk fedezni egy kicsi mellett a nukleárissal. Tehát, hogy közben meg haladni kéne a dekarbonizációs pályán, és itt kell ezt a problémát megoldani, hogy hogyan tudunk a továbbiakban újabb megújuló kapacitásokat integrálni a villamosenergia rendszerbe. És nekünk így a Zero Carbon Központban az a mondásunk erre, hogy szerintünk pont az energiaközösségek lehet az a eszköz, amivel újabb megújulókat tudunk majd jól integrálni. Mert addig ugye az a probléma, hogy fogják is a puszta közepén beraknak egy nagyobb méretű naperőművet, ott, ahol nincs helyileg termelés. Vagy fogják is olyan helyeken létesítenek naperőműveket, ahol nincs ott helyben termelés, ami elfogyasztaná. Alapvetően ezek okozzák a fő gondot a decentralizáltan a hálózaton. Viszont az energiaközösségek azok pont arról szólnának, hogyha nagyon sokféle energiaközösség lehet, vagy közösségi energiaprojekt, de szerintünk azok az igazán hasznos, a rendszer számára is hasznos energiaközösségi projektek, amik arról szólnak, hogy jól definiált lokalizáción belül, ami a villamosenergia rendszer szempontjából is jól definiált lokalizáció, tehát egy alállomási körzetben, stb. Vállalja azt, hogy ott megújuló termelést létesít, de azt úgy létesíti, hogy az a helyi fogyasztásnak az ellátását biztosítsa, és minél inkább a fogyasztást lássa el, és már ne termeljen ki tovább a rendszerbe, vagy azt minimálisan. És az ilyen fajta energiaközösségek, akik ráadásul emiatt, hogyha ebbe az irányba lesznek ösztönözve, még a rugalmassági képességeiket is a fogyasztóknak jobban életre tudják hívni, meg emiatt ösztönözve lesznek arra, hogy tárolót is létesítsek. Na, ilyen energiaközösségekkel lehet a jövőben is újabb és újabb megújuló kapacitásokat bevinni a rendszerbe.
Hát hiszen az nem terheli a hálózatot. Hiszen az nem terheli. Tehát önmagán belül, mint egy sziget. Tehát mondjuk a nap és a szél az anticiklikusan termel, amikor azok nem termelnek, akkor bekapcsolod a biogázt, és amikor meg is tárolod, akkor gyakorlatilag egy folyamatos ellátást biztosítani saját magadnak.
Pontosan, tehát ezek lennének az olyan fajta beruházások, amik sokkal kevésbé terhelnék meg a villamosenergia rendszert, mint az eddigiek.
Ez így eléggé meggyőző koncepciónak hangzik, eléggé sok akadály lehet azért még ezelőtt, de most, hogy technológiai és a villamosenergia rendszerbeli sajátosságait átvettük, ennek egy jobban körvonalazódik, hogy miért is tud ez egy nagyon-nagyon jó megoldás lenni. Azért legyünk őszinték, ezt a koncepciót nagyon nehéz elmagyarázni. Nagyon távol van a jelenlegi fogyasztási szokásainktól, a fogyasztási struktúrától, mind az iparágban, mind a lakosság körében. Hogyha ezt elkezded mondani valakinek, szerintem most már beszélgetünk egy ideje, nem vagyok benne biztos. Én is, amikor összehallottam a témáról, azért kellett egy jó pár óra, míg leesett, hogy miről van szó. Tehát azért ezt nagyon nehéz átadni. Hogyan tudnád ezt egy ilyen jó kommunikálható üzenettel átadni, hogyha most lenne egy ilyen 2-3 mondat, hogy mit kéne egy energiaközösségről elmondani ahhoz, hogy ez vonzó legyen fogyasztók számára, és be akarjanak lépni, akkor mit mondanál?
Ebben igazad van, hogy ez egy rendkívül bonyolult történet, annyira bonyolult, hogy magában az iparágban most már 2 éve gyakorlatilag ilyen önképzőkörszerűen beszélgetünk az elosztókkal, kereskedőkkel, meg a szabályozói oldallal, hogy mit is jelent ez, és ahhoz, hogy ez megvalósítható legyen, például a villamosenergia rendszerben mi mindent lépést kell ehhez megtenni. És tényleg rendkívül bonyolult, viszont azt gondolom, hogy a fogyasztók bevonásához nem kell ezekbe a szintekbe belemenni. Még abban a szintbe se kell belemenni, szerintem, amit az előbb kifejtettem, hogy szerintünk milyen az optimális energiaközösség, hogy rugalmasságot, stb. Szerintem a fogyasztók önmagukban nagyon szeretik ezt a koncepciót, hogy településünknek lesz egy naperőművel, meg lesz egy szélerőműve, és mi látjuk el magunkat. Tehát alapvetően a fogyasztóknak azt, hogy egy ilyen részleges önellátást próbáljunk meg biztosítani egy ilyen energiaközösségen keresztül, ezt ők értik, és alapvetően szeretik. És ennek biztos, hogy ott van az előzménye, hogy mégiscsak kikerült 200 ezer vagy 220 ezer háztartási méretű kiserőmű is, tehát már látják, hogy ez történik, értik, hogy ez tényleg úgy van, hogy akkor azt megtermeli ott, és akkor azt levonod a számládból. Tehát alapvetően ebben nem kell sokat magyarázni szerintem. Amiben kell magyarázni, és ami kulcskérdés lesz a fogyasztók bevonásába, hogy mit kell neki a végén fizetni. És mennyi lesz az ő rezsiszámlája? És az az igazság, hogy erre nagyon nehéz még most válaszolni, hiszen ez nagyon fog függeni a szabályozástól. Mondok egy példát. Most például nagyon sokat beszélünk arról itt az iparágban, hogyha van egy lakossági fogyasztó, akit szeretne egy energiaközösség bevonni, akkor annak a lakossági fogyasztónak, fogyasztásának azon a részén felül, amit nem az energiaközösségi termelésből kap meg, azon a részén felül még maradhat-e egyetemes szolgáltatásban. Mert ugye most például egy családiház esetében ez teljesen egyértelmű, ott levonásra a fogyasztásából, amit megtermelt, most már itt a bruttó elszámolásban egy kicsit másképp, de fel sem merül, hogy az ő további fogyasztását, amit nem termelt meg helyben, azt ő nem az egyetemes szolgáltatásból kapná.
Az egyetemes szolgáltatás alatt azt értjük, hogy pontosan?
Hát az egyetemes szolgáltatás alatt, amit oké, leegyszerűsítve, ugye az a lakossági tarifa, amit mindenki ismer, rezsicsökkentéssel is, illetve most már ugye van egy küszöbb mennyiség, ami fölött meg már magasabb díjjal, de mégiscsak alapvetően ez egy nagyon kedvező díjszabás a piaci díjakhoz képest.
Ez minden lakosságnak és mikrovállalkozásnak jár garantált, milyen keppelt árral, tehát maximum ára.
Na most, hogyha az lesz a válasz, hogy egy lakossági fogyasztó, hogyha szeretne egy energiaközösségben belépni, és a energiaközösségi termelésből részesülni a fogyasztásával szemben, ahhoz neki el kell hagyni ezt az egész egyetemes szolgáltatást, és a maradék fogyasztási igényét a piaci árakon kell ellátnia, na akkor lakossági fogyasztóknak ez nagyon nem fogja megérni, és ebből inkább káruk származnak.
És miért ne engedne a regulátor, hogy az egyetemes szolgáltatásból részesülhessenek a energiaközösségen megtermelt mennyiségen felül? Az dupla támogatás lenne? Vagy?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, tehát erről most vita zajlik. Mi azt gondoljuk energiaközösségi oldalról, hogy alapvetően ez ugyanúgy, mint hogy a családi háznál jár, ez miért ne járna minden más ilyen fajta termelői fogyasztó esetben, de sajnos egyelőre ezzel még nem ért mindenki egyet. Szerencsésebb helyzetben van a társasházi történet, tehát amikor egy társasháznak a lakásai állnak össze, és akkor egy napelemet létesítenek a tetőn, és akkor annak a termelését így a közösségbe bevont lakásoknak a fogyasztásával szemben elszámolni. Ez egy előre haladottabb történet már szabályzati szinten is, és itt úgy látni, hogy szerencsére azért minden résztvevő abban egyetért, hogy ehhez nekik nem kell kilépni az egyetemes szolgáltatásba, hogy ezt meg tudják valósítani.
Tehát, hogy akkor szakpolitikusok hallgatják ezt a műsort, akkor a lakossági önrendelkezés, az autonómiának a kihangsúlyozása fontos, hogy itt az emberek ők maguknak sem tudják megtermelni a zöld energiát, és még plusz egy gondolatként valószínűleg arc is érdemes kidomborítani, hogy ezáltal nem lesz nekik drágább, mint hogyha a rezsicsökkentést fizetnék. Pláne, hogyha átmegy ez, amit mondasz, hogy az egyetemes szolgáltatási körben benne maradhat a energiaközösséggel felültermelt energia. És akkor ez tényleg egy win-win szituáció tud lenni, és a terjedése ennek az energiaközösségnek akkor el tud kezdődni. Azért ez eléggé sok bonyodalmat tud okozni a energiahivatalnak, az elosztóknak, amiket DSO-nak, Distribution System Operatornak nevezünk, és az iparág azon szereplőinek, akik berendezkedtek arra, hogy itt központi termelés van eloszlatva az ország minden részében. Hogyan oldható fel ez az ellenállás az ő részükről? Most a politikusokat már kicsit értem, hogy hogyan lehetne erről az egészre meggyőzni, hogy nekik mi van benne, hogyan tudják elmagyarázni az embereknek. De azért ezt meg is kell tudni valósítani, mind hivatali, szabályozói osztályokon keresztül, mind pedig az elosztók részéről, akinek az eléggé nagy technikai bonyodalom, nagyon sok finanszírozási kérdés, ami nem vág az ő struktúrájukba bele. Nagyon sokat beszélgettek erről az önképzőkörökben, ahogy mondtad, az iparágon belül. Hogyan lehet megkönnyíteni az ő helyzetüket és az ő kívásaikra jó választ adni. És nyilván egy nagyon forradó koncepcióról van szó, tehát nem fogunk ma rögtön a lehető legjobb válaszokkal felállni, de mégis hogyan gondolkodsz erről a témáról, amikor velük beszélsz?
Hát alapvetően azért itt van egy uniós kötelezés, ez az egyik érv amellett, hogy mégiscsak előre kéne haladni ebbe a témába, a másik érv amellett, amit már szintén mondtam, hogy maguk a fogyasztók is nagyon szeretnék. Tehát itt vannak sorban álló közösségek, akik szeretnék ezt megvalósítani, de alapvetően én szerintem itt nem annyira azt mondanám, hogy ellenállás van, sőt, tehát hogy együttműködés van, csak azt kell látni, hogy ez borzasztó bonyolult. Tehát magában a villamosenergia rendszeren belül is nagyon bonyolult ennek a megvalósítása, hiszen hát mi okoz kihívást? Eddig a villamosenergia ellátás egy kereskedőkön alapuló ellátási történet volt. Van egy a komplexitás növelő része, a kiegyenlítés, amit most itt nem fogok elmagyarázni, annak a megoldását is meg kell találni. Most ez a kereskedőkön alapuló és kereskedelmi ellátáson alapuló rendszerbe kellene tudni beilleszteni egy olyan történetet, hogy én a szomszédomnak átadom a termelésemet, megosztás révén, ami nem egy kereskedelmi tevékenység, én magam se vagyok kereskedő, nem tettem le a kereskedelmi illetékeket, biztosítékokat, hogy mi van, hogyha én mégse adom át, mi történik, hogyha én rosszul jelzem előre, vagy kellene nekem egyáltalán előre jelezni, hogy mennyit fogok átenni. Tehát a mostani villamosenergia kereskedelmi rendszer, az egy nagyon precíziós rendszer, folyamatos előrejelzéseken alapul, van egy bonyolult elszámolás mögötte. Ebbe kéne tudni azt beilleszteni, hogy egy lakossági fogyasztó is egyszer csak azt mondja, hogy kérem szépen, én holnaptól akkor azt a részét a termelésemnek, amit én nem fogyasztok el, azt átadnám a szomszédomnak. Ez nagyon nehéz, nem kereskedelmi tevékenység, és nehéz megtalálni a helyét. Dolgozunk rajta, de alapvetően azt látom, hogy a többi ország sem oldotta meg ezt tökéletesen, tehát végső megoldás nem annyira látszik, részmegoldásokat látni, és ebben egyébként abszolút vannak, akik előrébb vannak, tehát például a spanyolok, portugálok, az olaszok, franciák, még az osztrákok is, de azért ez a teljes megoldás, hogy a mérlegköri rendszerbe aztán így hogy illeszjük bele, stb., ez még nincsen meg. Tehát én nem azt mondanám, hogy ellenállás van, hanem azt, hogy nagyon bonyolult, és ezt egyébként az Európai Bizottság is felismerte, és most ebbe az új szabályozási csomagjába fel is vállalja azt a feladatot, hogy annak érdekében, hogy megkönnyítse itt ezt a megosztás megvalósítást a villamosenergia rendszerben, fognak ők maguk is mindenfajta iránymutatást kidolgozni. Tehát ez nem magától érthető. És egyébként még egy további fontos megjegyzendő, hogy azon túl is, hogyha mondjuk megvan az, hogy a villamosenergia rendszerben hogyan oldjuk meg ezt a történetet, azon túl egy energiaközösség, vagy egy ilyen közösségi energiaprojekt, annak van egy másik lába is, méghozzá ez a közösségi szervezeti lába, és az is egyébként komoly innovációt igényel, hiszen Magyarországon ennek nincsen egyáltalán múltja. Már az sem egyértelmű, milyen fajta szervezeti formát hozunk létre. Most itthon az van lehetőségként, hogy non-profit gazdasági társaság, vagy szövetkezet, az az igazság, hogy egyik sem ideális. Az itthon a szövetkezeti szabályozásnak nagyon sok olyan pontja van, ami nem adja meg azt a rugalmasságot, ami kell, de maga a non-profit gazdasági társaság az a meg az a baj, hogy a kiléptetés, belépés is sokkal bonyolultabb, mint ahogy ezt el lenne képzelve. Tehát alapvetően már a szervezeti forma is kérdés, de aztán hogyan fog kinézni a döntéshozatal? Hogyan lesz ez demokratikusan megoldva? Ilyenkor azért mindenkinek így felrémlik a fejében, amikor egy társasház összeül egy közgyűlésre, és hogy ott milyen nehéz döntésre jutni. Na, itt ezt is ki kell dolgozni. Egyébként vannak itthon szereplők, akik ezen a részén is dolgoznak, tehát ezen a szervezeti forma részén. Kiemelendő itt a Magyar Természetvédők Szövetsége, akik sokat tesznek ezen a téren is, de még ez sincsen igazából megoldva. Tehát én inkább azt mondanám, hogy nagyon sokat kell dolgozni rajta. Nem annyira az ellenállás van, hanem inkább az, hogy ez nehéz és bonyolult, és kell még hozzá.
Pálma, köszönöm szépen, hogy itt voltál. És a hallgatóknak is köszönjük szépen, hogy meghallgatták ezt a részt. Itt az Egy Jövő podcastban arról beszélgetünk, hogy hogyan lehet mindenkinek egy jövője, és az energiaközösség egy olyan innovatív közösségi forma lehet, amiben el tudunk képzelni egy ilyen közös jövőt. Kövessétek a Partizánt a kedvenc podcast csatornátokon, és támogassatok minket a Patreonon. Köszönjük szépen. Sziasztok!
Sziasztok!